A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 668. énekünket énekeljük. A 668. énekünket. Ó Jézus, amikor sokan nem járnak többé te veled. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Mindenható Urunk, köszönjük, hogy valóban így van, ahogy énekeltük. Köszönjük, hogy Te annak, aki győz, örökséget készítettél, és köszönjük a Te győzelmedet, Úr Jézus Krisztus, a halál fölött, a bűn fölött és a mi bűnünk fölött. Köszönjük, hogy vihetjük hozzád most is az életünket, Te tisztítsd meg, karolt föl, sőt, köszönjük, hogy nem is csak mi visszük, hanem Te kerestél és keresel mindannyiunkat. Áldunk Téged a szavadért, hogy nem szűnsz meg tanítani minket, hogy hívogatod az elveszettet, és hogy a Te szavad életnek beszéde. Kérünk, Urunk, hogy legyen így velünk is, hadd éljünk abból, amit Te mondasz. És kérünk, hadd legyen egyre élőbb a mi közösségünk, nem csak Te veled, hanem egymással is. Köszönjük, hogy Te építed kezdettől fogva ezt a gyülekezetet. Építs minket továbbra is a Te dicsőségedre. És köszönjük, Urunk, hogy minden fajta sebünkkel, terhünkkel, gyászunkkal is hozzád jöhetünk. Köszönjük, hogy Te erősíted és végasztalod azt a családot, akik kedves halottjukat gyászolják most is. Köszönjük az ő életét. Áldunk Téged minden kincsért, amit tőled kaphattak a körülötte élők rajta keresztül is. Kérünk, hogy Te légy az ő számukra is végasztaló, örömöt és békességet adó Isten. Köszönjük, hogy aki győzött idelen, fönn örök himnuszt énekel. Amen. Isten igéjét olvasom a rómaiakhoz írt levél 15. fejezetéből, az 5-től a 7. versig. Így szól Isten igéje. A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Gyülekezeti életünk aminek a kérdéseit vizsgáljuk csütörtökönként. A harmadik ilyen este ez. Volt szó a gyülekezetben Isten vezetése mellett az emberi vezetésről. Volt szó az elmúlt alkalommal magának az Isten tiszteletnek, amiben létéről, legalább egy töredékéről ennek a kérdésnek. Most pedig azt a kérdést fogjuk az ige alapján körüljárni. Mit nevez az ige, a Szentírás több helyen úgy, hogy egy test, egyetlen test. Krisztus teste ezen a földön jelenleg anyagi, megfogható megvalósulásában nem más, mint az egyház, az ő benne hívők közössége, és erről több alkalommal hangsúlyozza a Szentírás, hogy egyetlen, nem osztható, egységben van. Ezt kéri maga Jézus a főpapi imádságában. Erre hivatkozik az az ige, amit sokszor úrvacsora után hallunk, hiszen erre vagytok elhívva. Ott is így szól, hogy az egy testben, tehát az egyházban. És ez az, amivel kapcsolatban sok keserűségünk lehet, és most elsősorban nem azokra szeretnék utalni, amikor a világ egyházat vagy az országos egyházat veszik sokan a gondolataik közé, és azt mondják, hogy milyen kár, hogy a keresztjének nem tudják megérteni egymást. Most ne ezzel a kérdéssel, különben nagyon fontos kérdéssel foglalkozzunk, hanem nézzük kisebb léptékben. Sok egyéni nehézségünk is van ezen a téren. Ha valaki nem találja a helyét abban a gyülekezetben, ahol egyébként az otthona lenne, és talán azért nem találja, mert emberi akadályok nehezítik az útját, mert talán nehéz megértetnie magát másokkal, és nehezen ért meg másokat, talán értetlenséggel, bizalmatlansággal, közönnyel, hideg légkörrel találkozik, vagy találkozunk. Sokszor egyéni utunkon is nehéz azt tapasztalni, valóban hozzá tartozom-e, lényeg szerint hozzá tartozom-e ahhoz az egy testhez. Azoknak írja az apostol a római levelet, akik vitatkozó helyzetben voltak, vitatkozó gyülekezetnek írja. És lássuk ebben először a jót. Ez az élet jele, hogy egy gyülekezetben vitás kérdések vannak. A római gyülekezetben itt a levél korábbi részében taglalja, fontos kérdésekben nehezükre esett egyetérteni. Volt, aki lenézte a másikat, volt, aki kivetette a másik véleményét, volt, aki máshogy élt, és ez sokakat zavart. És itt ír erősekről, erőtlenekről, de most nem is a vitáról szeretnék többet beszélni. A vitatkozó gyülekezet annak a jele, hogy ott legalább élet van, hiszen lehetnek közönyös, álmos, unott gyülekezet is, lehetne eltompítani és elsimítani minden vitás kérdést, hiszen csak meghallgatjuk, amit szoktunk, megtesszük, amit szoktunk, és ne bántsuk egymást. Ennél egy fokkal jobb az, ami a római gyülekezetben folyik, és amiért levelet kell írni. Vita és nézeteltérés van köztük. De menjünk még tovább, hiszen erre írja összefoglalásképpen a nekik író apostol. A türelem és vigasztalás Istene adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint. A türelem és vigasztalás Istene. Itt a parakaleó szó szerepel. Vigasztalás, pártfogolás, az az Isten, aki önmagában mutatta meg minden képzeletet felülmúló módon, mit jelent a hosszú tűrés, mit jelent nem csak a vigasztalás, hanem a másik elhordozása, fölvállalása, pártfogolása. ez az Isten oldhatja meg azokat a kérdéseket, amit emberek egymással nem tudnak megoldani, talán még a gyülekezeten belül sem. Ő adja meg nektek a kölcsönös egyetértést a Jézus Krisztus akarata szerint. Nem az egyik véleményhez vagy a másik beállítottsághoz kell igazodni, nem a kompromisszumokat kell megkötni, hanem a Jézus Krisztus akaratához kell igazítani magunkat mindenkinek. Így lesz egység, kölcsönös egyetértés Jézus akarata szerint, és itt folytatódik a 6. vers ennek az eredményével, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. A dicsőítés lesz a gyümölcs. És egy gyakorlati tennivalót ír ennek a 3 mondatnak a végére az apostol. Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Legyen erőtök befogadni egymást, de hiszen lesz is onnan, hogyha ti is befogadott bűnösök vagytok. Nézzünk meg most néhány példát a Szentírásból, mi az, amit ránk, a gyülekezet tagjaira bíz Isten, annak érdekében, hogy valóban megvalósuljon ennek az egy testnek az élete, az egysége, az ő akarata szerint. Az apostolok cselekedeteiből, illetve a missziói utak történetéből csak szeretnék felvillantani 5 szakaszt, és csak nagyon röviden kitérni mind az 5-re. Az első, az, amire példát ad a Szentírás, az ellenséggel, a kívülállóval szemben. Anániás feladata a Cselekedetek könyve 9. részéből. Olvasom a 10. verstől néhány mondatot. Volt Damaszkuszban egy tanítvány, név szerint Anániás. Az Úr megszólította őt látomásban. Anániás, ő így válaszolt, íme, itt vagyok, Uram. Az Úr pedig így szólt hozzá, kelj fel, menj el abba az utcába, amelyet Egyenes utcának hívnak, keresd meg Júdás házában Sault, akit Tarzuszinak neveznek, mert íme imádkozik. És látomásban látja, hogy egy Anániás nevű férfi jön be hozzá, és ráteszi a kezét, hogy lásson. Anániás így válaszolt, Uram, sokaktól hallottam erről a férfiról, mennyi rosszat tett a te szentjeid ellen Jeruzsálemben, és ide is meghatalmazást kapott, hogy elfogja mindazokat, akik segítségül hívják a te nevedet. Ezt mondta neki az Úr, menj el, mert választott eszközöm ő. Anániás pedig elment, és bement abba a házba, rátette a kezét, és ezt mondta. Testvérem, Saul, az Úr küldött engem, az a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, és azért küldött, hogy újra láss és megtelj szent lélekkel. Anániás befogadja Pált. Befogadja, ahogy őt is befogadta Krisztus az Isten dicsőségére. Legyőzi az ellenérzéseit, legyőzi az utálatát, legyőzi a félelmét, és nem magától. Először szinte vitatkozik Istennel az imádságban. Uram, én hallottam, hogy ki ez az ember, biztos, hogy hozzá küldesz. És nem érti eleinte ezt az indítást, de Isten az, aki meg tudja győzni ebben a helyzetben is. Nekem választott eszközöm. Ez Isten érve az észérvekkel szemben. Semmi nem látszik abból, hogy mire fogja használni Sault, de Isten már tudja. És nem baj, hogy Anániás egyelőre még nem látja ezt. Anániásnak az a feladata, hogy legyőzze a félelmét is, az ellenérzéseit is, esetleg a kifejezett utálatát egy ilyen emberrel szemben, és hogy mennyire eredményes Isten munkája, az abból látszik, ahogyan megszólítja. Testvérem Saul, az Úr küldött engem, újra láss, és utána föl kell, együtt imádkoznak, megkereszteli Aztán Saul eszik, erőre kap, néhány napig együtt van a damaszkuszi tanítványokkal. Elkezdődik egy hihetetlen történet azzal, hogy valakit a térdein meg tud győzni Isten. Győzze le magában az ellenkezést. És hadd tegyem ehhez hozzá, sokszor nem ilyen markáns dolgokat kellene legyőznünk, azért, hogy befogadjuk egymást, ahogy itt a római levélből olvastam, talán nincs is köze félelemhez, vagy kifejezett erős utálathoz. Néha le kéne győzni a lustaságunkat, a kényelmes életmódunkat, azt a kis, nem túl erős, de elég határozott érzést, hogy én olyan nehezen szólítok meg egy idegent, meg ismerős is az arca, de nem tudom honnan, miért éppen most szólítsam meg, már hetek, hónapok vagy évek óta látjuk egymást, ha így maradunk, akkor mindig idegenek maradunk, pedig egymás mellett szoktunk ülni, hát nem is tudom, majd esetleg ő kezdeményez, vagy meglátjuk. És hogyha Anániás legyőzi a félelmét és az utálatát Isten parancsára, vajon nem kéne-e Isten megkérdezni néhány ilyen egyszerű esetben? Befogadom én azokat, akikkel egy közösségbe járok? Egyáltalán benne vagyok abban a közösségben? Lehet ott valamit tapasztalni az én életem gyümölcseiből? És hogyha nem nagyon, akkor mit tehetnék ezért? Menjünk tovább. A második történet, amit szeretnék példaként felmutatni a Cselekedetek könyve 16. részében, az előző történet a kívülállókkal szembeni magatartásról szólt, ez pedig az éretlenekkel szembeni magatartásról. Pálról írja a könyv, így jutott el Derbébe, majd Lisztrába. Volt ott egy Timóteus nevű tanítvány, egy hívő zsidó asszonynak és egy görög apának a fia, akiről dicsérőleg szóltak a lisztrai és ikóniumi testvérek. Pál őt magával akarta vinni, ezért az ott lakó zsidókra tekintettel körülmetélte őt. És így indul az a történet, amit mindannyian ismerünk. Munkatársa lesz az ifjú Timóteus az apostolnak, levelek címzettje, levelek társszerzője, aztán olyan, aki ott marad egy-egy gyülekezetben, és vagy híreket hoz visz, vagy az evangélium hirdetése van rábízva néha csak egyedül, aztán ott lesz Efézusban megbízott gyülekezeti vezető Pál távollétében évekig, és egész életére ezt a feladatot kapja. Legyen előjáró gyülekezeti munkás. Úgy kezdődik, hogy jó híreket kap róla az apostol, és bár nagyon fiatal, azt mondja, hogy gyere, szeretnélek magammal vinni, legyél a segítségem, szolgáljunk együtt. Vannak, akik többet kaptak, mint mások. Vannak, akik előrébb tartanak, mint mások a Krisztus követés útján, és vannak, akik sok alapvető kérdésen már régen túl vannak, évek óta vagy akár évtizedek óta. Milyenné tesz ez minket, hogyha esetleg ilyenek vagyunk? Sokszor az a tapasztalat, hogy egy kicsit elbizakodottá teszi az embert. Én már nem akadok fenn olyan nevetséges alapkérdéseken, mint ott az a másik. Én már unom, hogyha ő újra és újra azt vitatja. Engem igazából zavar, csak jól nevelt vagyok, és ezt nem nagyon mondom meg. Viszont a saját hívő életemben esetleg hátradőlhetek, és sokan lehet, hogy tényleg ezt teszik. Nem kell az alapkérdéseken újra rágódni. Úgy érzi az ember, hogy stabil a hite, hiszen régi a hite. És akkor milyen legyen az ember? Pál az eltunyulás helyett, meg az önteltség helyett egészen más irányba formálódik. a régi erős hite tudatában, észreveszi, hogy ki az, akit föl kellene emelni és bevonni a szolgálatba. Ki az a sokkal fiatalabb, sokkal éretlenebb, ki az, aki még annyi mindenről nem is tudhat semmit, hiszen nem volt ott, és nem tapasztalta, és nem szembesült vele, de éppen azért akkor lépésenként el lehet kezdeni, magával vinni őt, nyilván először csak hallgasson és figyeljen, aztán kapjon valami kisebb feladatot, aztán egyre többet, úgy, ahogy Isten szent lelke mutatja. El lehet tunyulni valakinek a régebbi, érettebb, többet hallott és többet tapasztalt hite birtokában, és Isten óvjon minket attól, hogy esetleg eltunyuljon ilyen szempontból a hívő életünk, vagy akár gyülekezeti közösségünk, és az eltunyulásnak egyik válfaja, elnézést a kifejezésért, az, hogy ínyencekké válhatnak így emberek, az alapvető keresztről szóló beszédet nagyon sokszor hallottam, hiszem, azonosulok vele, akkor valami érdekesebbet, valami jobban megragadott igazságot, valami újat, érdekfeszítőt jó lenne hallani. Ezt gondolják sokszor magukban az ilyen emberek, és csodálkoznak, hogy valahogy nem teremnek gazdagon azok a gyümölcsök. A hívő életben pedig, ahogy írja az ige, valahol már rég tanítóknak kéne lennetek. És ahelyett, hogy ínyencekké válnánk, idézőjelben, ahelyett lehet ezt is tenni, mi az, amit továbbadhatok a fiatalabbnak, a jóval később az útra lépett testvéremnek. Fölkarolni, és ahogy itt látjuk, maga mellé veszi, bevonja a szolgálatba azt a fiatalt. Felfedezi, felkarolja, hívja. Itt csak említést szeretnék tenni arról, hogy milyen fontos egy másik, érettebb hívő embernek a hívása, adott esetben valakinek az út elején vagy a szolgálatban egy-egy fontos fordulópontnál. Nem elég, és a hitvallásaink is beszélnek erről, nem elég az, hogyha valaki belül úgy érzi, hogy Isten őt erre és erre hívja, az az alap, és anélkül nincs szolgálat, de jó, ha ezt kívülről is megerősíti egy komoly hívő testvérnek, vagy sokkal inkább közösségnek a külső hívása, vocatio externa, mondták a reformátorok. Az, hogy valaki látja az illető szolgálatát, és megerősíti. Igen, ezt kellene csinálnod, gyere, nézd csak, hadd mutassam meg, hogy hogyan csinálhatnád még hűségesebben. Hadd adjak néhány szempontot. Gyere és nézd meg, hol láthatsz néhány mintát. Gyere és beszéld meg a nehéz kérdéseket valakivel, aki már találkozott ezekkel. Gyere és ne egyedül próbálkozz, ne egyedül magadban érezd így vagy úgy, együtt is lehet Isten elé menni a szolgálatunkban. Hadd legyek itt egy-két mondat erejéig nagyon személyes. Nemrég találkoztam egy régi, nagyon kedves tanárommal, vagy 15 éve nem is láttuk egymást. Olyan jó volt olyan önkéntelenül sok témáról elkezdeni beszélgetni, nem volt idő mindre, de legalább elkezdeni. És olyan üdítő volt beszélgetni ezzel az idősebb emberrel, és azon gondolkoztam hazafelé, hogy valahogy így lenne a helye a világban is a magamfajta éretlenebbeknek, meg a jóval előttem haladóknak, milyen üdítő csak beszélgetni is időnként, és talán annak az embernek is jó, aki már a tapasztalatát, sok-sok tudását, leülepedett bölcsességét adhatja át és oszthatja meg, és talán neki is jó, hogyha van, aki kérdezze. És hogyha ez a világban egyszerű hétköznapi szinten így van, mennyivel inkább így van, ha az Isten igéje is mutatja nekünk az egyházban, bevonja, maga mellé veszi azt a másikat. A harmadik, két fejezettel később, a Cselekedetek 18. részében, hadd olvassak ebből is, Efézusba érkezett egy Apollós nevű alexandriai származású zsidó férfi, aki ékesen szóló és az írásokban jártas ember volt. Ő már tanítást kapott az Úr útjáról, és buzgó lélekkel hirdette, és helyesen tanította a Jézusról szóló igéket, de csak János keresztségét ismerte. Igen bátran kezdett beszélni a zsinagógában is. Amikor meghallotta őt Akvilla és Priscilla, maguk mellé vették, és még alaposabban megmagyarázták neki az Isten útját. Amikor pedig át akart menni Akhájába, a testvérek bíztatták, és írtak a tanítványoknak, hogy fogadják be őt. Itt van ez az ember, aki tanítást kapott az Úr útjáról, de nincsen készen. Talán a mai fogalmainkkal így mondhatnánk, nincsen készen a megtérése. Csak a János keresztségét ismeri. Buzgó, és megvannak már benne az Istentől kapott ajándékok, de nem ismeri Jézus Krisztus keresztjének a csodáját, a halálát, a feltámadását, és azt, hogy ez pontosan az ő életében mit jelent. És már hirdeti azt, amit ő tud az evangéliumból, és úgy helyezhetnénk el ezt el a magunk életében, hogy egészen komoly, lényegi véleménykülönbségek lehetnek itt az ő tanítása, meg Akvilla és Priscilla tanítása között. Ugye ezek az utóbbiak Pálnak lakótársai voltak egy ideig, egy házas pár, akik házigazdái és bocsánat, nem csak lakótársai, akik az evangélium hirdetésében már munkatársak. Most nincs ott Pál, észre kell venniük, én nem tudom, hogy nehezen vagy könnyen, de rájöttek erre, hogy most mi vagyunk azok pillanatnyilag, akik ennek az embernek tovább segíthetnénk a hitét, a valódi és teljes megtérés felé, odáig, hogy az evangélium lényegét is értse, és azt tudja továbbadni, ne csak a buzgóságát és jó szándékát. Egyszerű, kézműves emberek, az pedig lehet, hogy egy náluk tanultabb valaki, ráadásul jó adottságokkal ékesen szóló írásokban jártas létére, merik maguk mellé venni, és még alaposabban elmagyarázni neki az Isten útját, ahogy itt olvassuk. Nem lehetett könnyű lépés. És milyen jó, hogy vállalják ezt, annak ellenére, hogy komoly véleménykülönbség egész mást is okozhatna. Nézzünk magunkba, sokszor mi félünk az ilyen véleménykülönbségektől. Annak a másiknak nem tiszta a tanítása. Könnyen rámondjuk ezt, és könnyen lehet, hogy igazunk is van, csak kérdés, hogy ezután mit tesz az Isten gyülekezete. El lehetne távolodni és elszakadni, és másutt az igében van arra is példa, hogy néha elkerülhetetlen, és néha elérkezik az az idő, nincs más út. De milyen jó, hogy Akvilla és Priscilla fölismeri, most nem ennek az ideje van. Először maguk mellé veszik azt az embert. Náluk tanultabb, nem számít. Egyetlen tekintély van, az Isten igéjének a tekintélye. És hogyha abból az igéből az ő kegyelme folytán én többet kaphattam, vagy valamit már ismerhetek, és szabad elmondanom tisztelettel a másiknak, akkor elmondhatom, akkor is, hogyha az a másik idősebb, tanultabb, vagy bármi. Maguk mellé veszik, és az ige tekintélye az, ami itt munkálkodik, nem az ő szavuk vagy érveik, olyannyira, és nem részletezi az ige, hogy egész pontosan mi történt, nagyon szűkszavúan, itt már a következő mondatban azt látjuk, hogy mi a végeredmény, amikor át akart menni Akhájába, a testvérek bíztatták, és írtak az ottaniaknak, fogadják be. És látjuk, hogy Isten megáldja a későbbiekben is ennek az embernek a munkáját. Bíztatni fogadják be mások is, de ahhoz először együtt kellett keresni az ige igazságát, sőt, megmagyarázni annak az embernek. Nézzük a következőt, a negyedik. Idáig láttuk a kívülállóval szemben, a fiatalabbal, éretlenebbel szemben, a véleménykülönbségben, és a negyedik a vétkezővel szemben. A Filemonhoz írt levélből hadd olvassak, ez egyetlen emberhez, és igazából egyetlen emberről, Onézimoszról, a szökött rabszolgáról szól. Róla írja az apostol, visszaküldöm neked őt, vagyis az én szívemet, pedig magamnál szerettem volna tartani, hogy helyetted szolgáljon nekem. Döntésed nélkül azonban semmit sem akartam tenni, hogy jó tetted ne kényszerű, hanem önkéntes legyen. Hisz talán azért szakadt el tőled egy időre, hogy örökre visszanyerd, nem úgy, mint rabszolgát, hanem rabszolgánál jóval többet, aki nekem is, de sokkal inkább neked, testi értelemben is és az Úrban is szeretett testvéred. Ha tehát engem társadnak tartasz, fogadd őt úgy, mint engem. Ha pedig valamivel megbántott vagy tartozik, azt nekem számítsd fel. Nem csak a kívülállót vagy az éretlenebbet lehet befogadni az Isten dicsőségére és Krisztus erejéből, hanem a vétkezőt is. A bűnbocsánat Isten ajándéka, de a megbocsátás gyakorlata mégis egyebek között a mi feladatunk. Ezért van talán az a titokzatos mondat János evangélium a 20. részében. Jézus nagyon nagy súllyal rábízza a tanítványaira, akiknek a bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak, és akikéit megtartjátok, megtartatnak. Nem azt jelenti ez a mondat, hogy mi Isten helyébe lépnénk a bűnbocsánat eldöntésében. Ez a földi gyakorlatra vonatkozik, és szűkítsük le most a közösségi gyakorlatra. Hogyan fog az az ember beilleszkedni, vagy visszailleszkedni a közösségbe, hogyha elhárítjuk magunktól a bűnbocsánat munkáját. És Pál itt ezt végzi, a bűnbocsánat nehéz és verítékes, sőt áldozatos munkáját, és ezért ír a börtönből annak a rabszolgatartó úrnak, Filemonnak, és ezért ír ilyen csodálatos melegséggel, mert abból táplálkozik ez az egész cselekedet, amit ő jól tud, hogy Jézus ő vele mit tett. Visszaküldöm neked őt, az én szívemet. Fogadd úgy, mint engem. Ha valamivel tartozik, én egyenlítem ki. A bűnbocsánatot Isten adja. De akarunk-e Isten eszközei lenni ebben, kicsiben és nagyban, ott, ahol éppen a saját környezetünkben vagyunk. És nem azt jelenti ez, hogy semmi nem történt, felejtsük el, rendbe kell tenni, amit az az ember okozott. Onézimosz szökött rabszolga, könnyen lehet, hogy tolva is, hogyha mással nem, akkor egy rabszolga árával, vagy néhány havi munkájával mindenképpen meglopta a gazdáját. Ez már elég lenne a világi törvények szerint ahhoz, hogy kivégezzék. Rendbe kell tenni, amit okozott, és ezt Pál sem tagadja, de átveszi ennek a terhét. Szabad arra, hogy átvegye még ennek is a terhét. Beszéljünk arról, ami történt, ami változott, beszéljünk arról, ami rendbe teendő, tegyük rendbe és zárjuk le, és a teljes bocsánat, meg ez, a világosság nem zárja ki egymást. És hadd legyek nagyon gyakorlati, az, hogy teljes bocsánatot ad nekünk Krisztus, és hogy a gyülekezetben és mindenütt egymással szemben ezt mi az ő eszközeiként gyakorolhatjuk, sőt, kell gyakorolnunk, az azt jelenti, hogy valóban új kezdet és új lehetőség van annak az embernek a számára. Új lehetőség kezdődik Onézimos számára, és ez nem Pál kénye kedvétől függ, elnézést, hanem Jézus Krisztus teljes bocsánatától. Ez az új lehetőség valódi. Milyen jó, hogy az ember is megadhatja, és milyen szörnyű, hogyha nem kész a szívünk ezt egymásnak megadni, de ugyanakkor ezzel együtt azt is jelentheti a mi gyülekezeti gyakorlatunkban, vannak rendbetenni való következmények, van esetleg, ami változik, lehetséges, hogy valamiben alkalmatlanságát bizonyította az az ember, lehet, hogy valamit jóvá kell tenni, vagy valamin változtatni kell, lehet, hogy más szolgálati területe lesz az illetőnek, lehet, hogy számára valami hosszú távon kísértés lenne, és ezért más területre megy át. Ez együtt van azzal, hogy teljes bocsánatot kapott Jézustól is, az emberektől is. Egyértelmű és tiszta mind a kettő. A bocsánat, és az is, ha esetleg valami változik. A vétkezőkkel szemben ugyanúgy feladata a test tagjainak az, hogy nem csak megbocsátanak, Pál kiáll emellett az ember mellett. És legvégül az egy testben a mi feladatunk az is, hogy ott legyünk egymás számára, akkor is, amikor segíteni nem lehet és nem tudunk. Megint a Cselekedetek könyvéből idézek, a 21. fejezetből, Tírusban történik. Felkerestük a tanítványokat, és ott maradtunk 7 napig. Ők a lélek indítására azt mondták Pálnak, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe. Amikor pedig eltöltöttük ezeket a napokat, és elindultunk, hogy utunkat folytassuk, valamennyien elkísértek bennünket feleségükkel és gyermekeikkel, még a városon is túl, a tengerparton, és térdre esve imádkoztunk. És ha tovább olvasnánk, látható itt az is, hogy valaki a lélek által kijelentést kap, és kérleli Pált, hogy tudom, mi lesz veled, elfognak, és vértanú halál vár rád, és ne menj, ne rohanj a vesztedbe, vigyázz magadra. És több helyen is látjuk ennek az együttérzésnek, féltésnek a jeleit. Nagyon jól tudja az apostol, hogy ő most is Isten útján van, és akkor is mennie kell, hogyha valóban fogság vár rá. De nem mindegy az, hogy hogy vannak körülötte, akiktől elbúcsúzik. Segíteni a dolognak a hétköznapi értelmében nem tudnak. Nem térítik el a fogságtól és ezektől a dolgoktól. Nem is lenne jó, mert Isten eszköze az, ami történni fog, de lehet kísérni a városon kívülig, lehet térdre esve vele együtt imádkozni, lehet azzal az erősítő közeggel körülvenni, ami csak tőlük telik. És ez Isten akarata. És olyan sokféle helyzetben nem azért tesz oda minket Isten valaki mellé, hogy fölgyűrjük az ingünk ujját, és na most én megoldom a te problémádat, testvérem. Sokszor ez szörnyű, hogyha így nekiállunk, sokat lehet vele ártani is. De ezt, amit itt tesznek, kísérni, körülvenni, vele imádkozni, azt hiszem, hogy mindig lehet a gyülekezetben. Láttuk Jézus akaratát. Az ő teste legyen egy, és ez ne elmélet legyen, hanem működés, élet. Az a fajta egység, amiről az Efézusi levél beszél, különféle kapcsolatok segítségével egybe épülve és összeforva növekedik ez a test szeretetben, és ezek a kapcsolatok azok, amiket most itt megnéztünk az igében. Lehet befogadni még az ellenséget is, lehet magunk mellé venni a kisebbet, a gyengébbet, lehet tanítani azt, aki nem kapott még annyit, lehet kiállni a bűnösért és bocsánatot adni, és lehet mellette lenni egymásnak. Összetartoznak ezek a dolgok, befogadás, egység, építés egy irányba mutatnak az Isten dicsőségére. Imádkozzunk! Dicsőítünk téged, mindenható Urunk, édesatyánk, köszönjük azt a titkot, hogy te az emberrel vagy, köszönjük, hogy velünk az Isten az első karácsony óta és örökké. Köszönjük, Urunk, hogy te nem húzódtál vissza, nem rejtőztél el a mi szentségtelenségünk elől, hanem megosztottad magadat velünk. És köszönjük, hogy a munkáidat ezen a földön sok tekintetben a tieiden keresztül végzed. És köszönjük, hogy a te szentséges szavaidat adhatjuk tovább, és hívhatjuk fel azokra mások figyelmét. Köszönjük, hogy a te lényedből mutathat meg valamit a mi kicsi életünk. Köszönjük, hogy a te szereteted melegét érezheti a te házadban, a te néped között az, akit ide hívsz. És bocsáss meg, hogyha ennek mi sokszor akadályai vagyunk. Bocsáss meg, hogyha unottan, öntelten, lustán állunk ezekhez a dolgokhoz. Könyörülj rajtunk, hogyha az egyéni érdekeinket nézzük, és építgetjük még itt a közösségben is. Könyörülj rajtunk, hogyha magunkat szoktuk fényezni, akár csak kimondatlanul belső gondolatainkban. Kérünk, tegyél minket ilyenné, amit most az igében láttunk. Add, hogy tiszta szívvel tudjunk egymásnak megbocsátani. Azt, hogy észrevegyük ki az, akinek mellé állhatunk, vagy fölkarolhatjuk. Add, hogy megosszuk egymással őszintén azt, amit takargatni szoktunk, és azt, amit te közösen tehetnél ima témává. Add, hogy legyen türelmünk, találékonyságunk, sok-sok tapintatunk ehhez. Add, hogy a te dicsőségedet nézzük és keressük ebben mindvégig. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az áldás előtt pedig énekeljük a 395. éneket. 395. éneket, Isten szívén megpihenve. fogadjuk Isten áldását. Titeket pedig az Úr gyarapítson és gazdagítson a szeretetben egymás iránt és mindenki iránt. Amen.